Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét úgy, amint a szól hozzánk e mai vasárnapon, amely íge írva található a Királyok első könyvének 14. részében, a 21. verstől a 28. versig terjedő szakaszban. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. A Királyok első könyvének 14. fejezetében, a 21. verstől a 28. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Roboám, Salamon fia Júdában uralkodott. 40 éves volt Roboám, amikor uralkodni kezdett, és 17 évig uralkozott Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet kiválasztott az Úr Izrael összes törzse közül, hogy ott legyen a neve. Anyja egy Naamá nevű Ammóni asszony volt. De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Ők is építettek áldozóhalmokat, szentoszlopokat és szentfákat minden magas halmon és minden bujazöld fa alatt. Még férfi paráznák is voltak az országban. Elkövették azoknak a népeknek minden utálatosságát, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Roboám uralkodásának 5. évében fölvonult Sisák, Egyiptom királya Jeruzsálem ellen, elvitte az Úr templomának a kincseit, meg a királyi palota kincseit, mindent elvitt. Még a kerek aranypajzsokat is mind elvitte, amelyeket Salamon csináltatott. Ezek helyett részpajzsokat csináltatott Roboám király, és azoknak a testőröknek a parancsnokaira bízta, akik a királyi palota bejáratát őrizték. Valahányszor bement a király az Úr templomába, bevitték azokat a testőrök, majd visszavitték a testőrök őrszobájába. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz és imádkozzunk hozzá a következőképpen. Mindenható Isten, szerető jó atyánk az Úr Jézus Krisztusban, itt vagyunk egy gyönyörű szépen feldíszített templomban, és azért vagyunk itt, hogy találkozzunk veled. Add, hogy a szívünk és lelkünk is legalább ilyen szépen fel legyen készítve, és így várjuk azt a csodálatos pillanatot, amikor megszólítasz, amikor a te ígéd üzenete megérinti a mi szívünket és lelkünket. Nagyon fontos, hogy ez így legyen, Urunk. Hiszen megvalljuk neked őszintén, hogy csak a te ígéden keresztül, csak a te lelked által tudjuk úgy élni életünket, ahogyan az mindenki számára jó és hasznos, és hogy az a te nevedre dicsőséget hozzon. Segíts bennünket ebben, mert látod, gyöngék vagyunk. Emberek vagyunk és vétkezünk. Bűnöket követünk el, és nagyon sokszor csak önmagunkkal törődünk. Nem tudunk a te ígéddel foglalkozni, nem tudunk a te ígéd szerint élni, mert gyöngék vagyunk. Olyan jó, hogy ott állsz mellettünk. És nem csak a saját erőnkre kell támaszkodnunk, hanem te ott vagy mellettünk, és megerősítesz bennünket. És a te erőddel már képesek vagyunk arra, hogy halljuk és értsük az ígét. A te hatalmaddal már tudunk az íge szerint élni és cselekedni. Add, hogy ez így legyen. Adj veled való áldott találkozást, és add, hogy mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel valljunk most téged Urunknak, megváltunknak. Kérünk téged tehát, nyisd meg szívünket és érints meg bennünket. De ugyanakkor, Urunk, légy azokkal a testvéreinkkel is, akik nincsenek itt közöttünk. Áld meg őket, szintén ígéd és lelked által. Hogyha otthon összekulcsolják kezüket, és imádkozni fognak, akkor jöjjön válasz az imádságaikra. Hogyha olvassák a Szentírást, akkor értsék az ige szavát. Áld meg bennünket, áld meg őket is, és áld meg azokat is, akik most talán ugyanebben a pillanatban velünk együtt dicsérik és magasztalják a te nagy és szent nevedet szerte a világon. Áld meg tehát Isten tiszteletünket, a Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket is, könyörülj rajtunk. Amen. A Az ige, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen a Királyok első könyvének 14. részében, annak is 22. verseiben eképpen. De a júdaiak is azt tették, amit rossznak lát az Úr, és még sokkal jobban felingerelték őt vétkeikkel, amelyeket elkövettek, mint őseik a maguk tetteivel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban most lehet, hogy ismételni fogom magam, a csütörtöki Isten tisztelethez képest mindenféleképpen, úgyhogy azoktól ellenőrzést kérek, akik itt voltak csütörtökön, de ígérem, hogy ez csak az igehirdetés elejére vonatkozik. Ugyanis mindenképpen el kell mondani az, hogy megértsük ennek az igének a lényegét, az, hogy mi a történelmi háttere. Salamon király halála után az ő fia Roboám lett a király egész Izraelben, akihoz annak idején oda mentek az Izrael vénei, és azt kérték tőle, hogy enyhítsen azokon a terheken, amelyeket Salamon király rakott a nép vállára. És ugye Roboám király tanácsot kért az ifjaktól, és tanácsot kért a vénektől is. A vének azt tanácsolták, hogy engedjen, hogy egy kicsit enyhítsen a terheken, a fiatalok pedig ugye fiatalos hével azt tanácsolták, hogy dehogy ne engedj, még szigoríts, még több terhet tégy az emberek vállára, mert hát te nagyobb király vagy, mint amilyen az apád volt. És ugye Roboám az ifjakra hallgatott, ő maga is fiatal volt, és forró fejű az ifjakra hallgatott, és éppen ezért megtörtént a baj, ketté szakadt az ország, Jeroboám vezetésével az északi országrész Izrael elszakadt Júdától, amely a déli országrészt alkotta ezután a történelem folyamán. Jeroboám ezután épített két oltárt, hogy oda járjanak Izrael fiai, az északi országrészből oda járjanak áldozatokat bemutatni, az egyiket Dánban, a másikat Bételben, mind a két oltára állított egy-egy aranyborjút, és azt mondta, hogy na ezeket a isteneid, Izrael népe, ide járj most már áldozatokat bemutatni. Ez a lépés emberileg és politikailag teljesen érthető volt, hiszen Jeroboám nem akarta azt, hogy az elszakított északi országrészből az emberek átmenjenek Jeruzsálembe, délre, a jeruzsálemi templomba, ami az egyetlen olyan hely volt, ahol az Isten jóvá hagyta azt, hogy neki áldozatokat mutassanak be, és Isten tiszteleteket tartsanak. De itt ebben az ígében azt olvassuk, hogy nem csak Jeroboám követette a bűnöket, nem csak az északi országrészben fordultak el az Istentől, és fordultak oda a bálványok felé, jelen esetben ehhez a két aranyborjúhoz, de ugyanezt történt Júdában is. Ugyanezt történt abban az országrészben is, ahol ott volt az Isten temploma, és ahol ott volt az Isten neve, így mondja a történet. Nagyon érdekes ez a helyzet, ugyanis azt mondja az Isten, hogy, illetve azt mondja az ige, hogy az Úristen sokkal jobban felbosszankodott, sokkal jobban bosszantották az Úristen a júdaiak bűnei, mint azok a bűnök, amelyeket korábban az ő őseik elkövettek. És ez azért érdekes, mert hogyha ismerjük Izraelnek a történetét, véglapozzuk ugye Sámuel könyvét, a Bírák könyvét, akár Mózes könyvét, azt látjuk, hogy ez a nép folyamatosan lázadt az Isten ellen. Akkor, amikor kijöttek Egyiptomból, amikor kivezette őket Mózes Egyiptomból, akkor míg vándoroltak a pusztában, egyfolytában csak azt olvassuk, hogy lázadtak az Isten ellen, és lázadtak Mózes ellen. Amikor elegük lett a mannából, akkor húst akartak, amikor kevesebb volt a víz, mint amit szerettek volna, akkor elkezdtek zúgolódni, hogy azért hozott ki bennünket az Isten Egyiptomból, hogy itt a pusztában megöljön bennünket, mindegy szálig. Aztán, amikor Mózes felment a Sinai hegyre, ahol megkapta ugye a 10 parancsolat kőtábláit, és egy kicsit hosszabb időt töltött ott fent, azonnal az első dolguk az volt, hogy megkérték Áront, Mózes testvérét, hogy csináljon nekik Istent, akit követhetnek, és akkor készítették el az első aranyborjút, és azt mondta Áron, hogy ez a te Istened, Izrael, ezelőtt, az Isten előtt kell neked leborulnod, ő hozott ki Egyiptomból. És akkor még sorolhatnám, hogy hányféle bálványhoz fordultak oda, ez a Bírák könyvében nagyon szépen le van írva, hányféle kultuszt tettek a magukévá, hány olyan bűnt követtek el az Isten ellen, ami tényleg borzalmas, és tényleg saját gyermekeiket is volt, hogy feláldoztak idegen isteneknek. Nem követett el Izrael népe csekély bűnöket az Isten ellen, hanem éppen ellenkezőleg elég komoly bűnöket követett el. Mégis azt mondja az ige, hogy a júdaiak mostani bűne sokkal jobban felingerelte az Isten, mint azok a bűnök, amelyeket korábban az ősök elkövettek. Miért? Azért, amit már érintettem is, azért, mert ők megkaptak mindent az Istentől. Engedte az Isten, hogy felépítsék neki a templomot. Megengedte az Isten, hogy abban a templomban mutassák be az áldozatokat. Ott volt a templomban a frigyláda. Abban a templomban néven nevezhették, nevén nevezhették az Istent. Mindenhol tiltva volt. Egy zsidó ember nem vette a szájára az Isten nevét. De a templomban igen. Ott volt velük az Isten dicsősége. Megkaptak mindent. Kézzel fogható jele volt annak, hogy az Isten ott van velük, hogy az Isten megáldja őket, hogy az Isten szereti őket, és nem hagyja el őket. És erre ők mit csinálnak? Elfordulnak az Istentől. És elkezdenek bálványokat imádni, és elkezdenek mindenféle áldozóhalmokat létrehozni, és elkezdenek mindenféle olyan undorító dolgokat tenni, amelyeket átvesznek a környező népektől. Pedig nekik éppen az lett volna a feladatuk, és az később Ézsaiás próféta könyvében derül ki, hogy az egy Istenbe vetett hitet terjesszék azoknak a népeknek, akik még ebben a hitben nem élnek. De inkább ők vették át idegen népek szokásait, bálványait és vallását. Ezért volt annyira felháborodva az Isten. És mit üzen ez nekünk? Az, hogy az Isten sokkal jobban felháborítja az, hogyha egy hívő ember fordít neki hátat, mint az, hogyha egy hitetlen ember csúnya dolgokat követel. Nagyon sokféle bűnnel bosszantják az Istent az emberek. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi borzalom van ma a világunkban. Hogy mennyi szenvedés és mennyi fájdalom van a világunkban. Az apró lopásoktól kezdve a tömeggyilkosságokig nagyon-nagyon sok minden előfordul. Özönlenek ezek a hírek felénk, és nagyon sok mindent hallunk, és nagyon sok mindent látunk televízión keresztül, olvassuk az újságokat. Mindezek a bűnök kevésbé bosszantják az Úristent, mint az, hogyha a hívő emberek fordulnak el tőle. Miért? Ugyanazért, amiért Júda bűne is bosszantotta az Istent. Azért, mert a hívő embernek az Úristen mindent odaadott. A hívő embernek az Úristen megadott mindent, az ő szeretetét, az ő áldásait, az ő vezetését, türelmét, kegyelmét. Nekünk adta Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát, akit engedte, hogy keresztre feszítsék azért, hogy bennünket megváltson a mi bűneinkből. Azért, hogy nekünk ne kelljen rettegnünk az életünkben, azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Keresztény ember megkap az Istentől mindent. És éppen olyan fájdalmas az, amikor, éppen ezért olyan fájdalmas az, amikor az Isten azt látja, hogy egy ilyen ember, aki megkapott mindent, elfordult tőle. Aki megkapta tényleg az ő vigasztalását és szeretetét, és elfordult tőle. Ez valami olyasmi lehet, mint amikor az ember a gyermekéért megtesz mindent, tényleg a szívét, lelkét beleteszi a nevelésbe, és megad neki mindent, és azt kapja vissza, hogy te nekem nem kell lesz. És légy, ahogy akarsz, legyen veled, ami akar, nem törődök veled, nem élnek el. Borzasztó fájdalom ez egy szülő számára, én legalábbis így gondolom. Az Úristen mindent nekünk adott. És azt várja el tőlünk, hogy mi ő benne maradjunk. Hogy mi megmaradjunk mellette. Nagyon komoly felelősség van a vállunkon, mert nekünk az a feladatunk, mint hívő keresztény embereknek, hogy ott maradjunk az Isten mellett. Hogy megőrizzük a hitünket. Ezt pedig egy módon lehet megtenni, hogyha napról napra tudatosan dolgozunk a mi hitünk megerősítésén. Hogyha keressük azokat az alkalmakat, amikor találkozhatunk az Istennel. Akár itt a templomban, akár odahaza, imádság közben, igeolvasás közben, teljesen mindegy. Keressük azokat az alkalmakat, amikor találkozhatunk az Istennel. Mert az Isten erősíti a mi hitünket. De hogyha nincs találkozásunk az Istennel, akkor a mi hitünket nem tudja erősíteni. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat. Mert tudja azt, hogy a hívő keresztény embernek napról napra dolgozni kell a saját hitén, erősíteni kell a saját hitét, tudatosan. Azért, hogy megmaradjon a hitében. Ez olyan, mint... Hát többször nyúltam már ez a példához, megint oda nyúlok, olyan, mint a sportolóknál. Kapnak egy bizonyos tehetséget az Úristentől. Ki többet, ki kevesebbet. De ez a tehetség akkor lesz teljes, akkor érnek el sikereket, ha dolgoznak rajta. Kőkemény edzéseket kell tartaniuk ahhoz, hogy ők tényleg el tudják érni azokat a célokat, amelyek bennük vannak. Ezt elmondja minden olimpiai bajnok. Lehet kérdezni tőlük bármikor, bármit. Ezt elmondják, hogy ez nagyon sok munka. Rengeteg sok munka. Ugyanakkor, hogyha ezen a tehetségen nem dolgoznak, akkor ez a tehetség elvész. És ezt nagyon sokszor lehetett látni a történelem folyamán. Nagyon sok olyan sportolót ismerhetünk, aki nem edzett rendesen, talán a fejébe szállt a dicsőség, talán a pénze lett hirtelen nagyon sok, és akkor ebbe veszett bele, de eltűnt ez a tehetség, amivel megáldott az Isten. Nem tudott eredményeket felmutatni. Legalábbis hosszú távon nem. Ugyanígy vagyunk mi is, hogyha mi elfelejtünk dolgozni a mi hitünkön, elfelejtjük keresni azokat az alkalmakat, amikor találkozhatunk az Istennel, akkor a mi hitünk is egyre kisebb lesz, míg nem teljesen elvész. És akkor ránk is igaz lesz az, ami az Úr is, az, ami Júdára is igaz volt, hogy jobban bosszantja az Úristent a mi elfordulásunk, tőle való elfordulásunk, mint a hitetlen embereknek sok-sok dolog. A másik dolog, ami ebben az igében van, az pedig egy idegen támadás Júda ellen. És itt is egy nagyon érdekes dolog van leírva, ugye Sisák fáraó megtámadja az országot, elviszi a királyi palota és elviszi a templom minden kincsét, és külön megjegyzi az íge, hogy elviszi azokat a kerek pajzsokat is, amelyek arany pajzsokat, amelyeket Salamon készített, és Roboám rész pajzsokat készít helyette. Nem véletlenül van ez itt megírva, ugyanis ez is ugyanerről szól. Ugye Izrael megélte az aranykort. Salamon kora az egy ilyen aranykor volt, amikor mindenük megvolt, amikor gazdagságban éltek, mert olyan gazdag volt Salamon udvara, hogy messze földön híres volt, és mindenki meg akarta nézni. Erős volt az ország, egyetlen egy nép sem merte megtámadni, mert minden háborúját megnyerte. Egyszerűen olyan boldogságban és olyan gazdagságban éltek, ami azelőtt nem volt, és azután se sokszor. Tehát hatalmas, erős ország volt. Megélték az aranykor. Elfordultak az Istentől, és aztán minden megváltozott. Elvitték az aranypajzsokat, és részpajzsokat kellett készíteni helyette. Nos, jött egy minőségbeli esés. Megkaptunk mindent az Istentől, most pedig mindent elveszítettünk. Ezt éli meg a keresztény ember akkor, hogyha nem törődik a hitével. Hogyha nem figyel arra, hogy erősítse a hitét. Megkapunk mindent. Vigasztalást, erőt, kitartást, gyógyulást, hogyha arra van szükségünk, ha jól látja az Úristen. Szóval megkapunk mindent az Istentől, amire szükségünk van. És hogyha elfordulunk az Istentől, akkor jön egy minőségbeli esés. Akkor az addigi nyugalom az aggodalmaskodássá válik. Akkor elveszítjük a talajt a lábunk alól. Akkor valahogy minden összezuhan, minden összekuszálódik körülöttünk. És azt gondolom, hogy mindnyáján átéltük már. Ezért kell nekünk ragaszkodnunk az Istenhez. Ezért kell nekünk keresni tényleg az alkalmakat, hogy megerősíthesse az Úristen a minőségünket. Hogy mi ebben az aranykorban, ami most a lelkünkben van és a lelkünket érinti, ebben az aranykorban meg tudjunk maradni. Hogy az Úristen minden áldása az ott legyen velünk. Nos hát én kívánom, hogy ez így legyen, kívánom, hogy mindnyájan meg tudjuk ragadni az alkalmakat, keresni tudjuk az alkalmakat, és tudatosan erősítsük a mi hitünket, hogy soha ne forduljunk el az Istentől, soha ne fogjon el a mi hitünk, és hogy mindig megkapjuk az Úr Istentől azokat az ajándékokat, amelyekre éppen szükségünk van. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te törődsz velünk. Köszönjük, hogy te megadsz nekünk mindent, amire szükségünk van. Megadod a mi hitünk megerősítését. Megadod azokat az áldásokat, melyekkel élhetjük életünket. Vezetsz bennünket, kitartásra tanítasz. Nekünk adtad az Úr Jézus Krisztust, aki megváltotta halálával életünket a haláltól, aki megmutatta nekünk az utat az örökkévalóságba, az üdvösségbe. melyet te elkészítettél számunkra ő benne. Köszönjük, hogy mindez a miénk lehet. Add, Urunk, hogy az is maradjon. Ne engedd, hogy úgy járjunk, mint Júda, ahol az emberek elfordultak tőled, ahol odafordultak bálványokhoz, idegen istenekhez. Ne engedd, hogy megkopjon a mi hitünk, és elkezdjük követni ennek a világnak a hívását. Hanem add, hogy áron is megvegyük az alkalmakat, és keressük azokat a pillanatokat, amikor találkozhatunk veled, amikor te megérinted és megerősíted a mi lelkünket és hitünket, amikor te magadhoz ölelsz bennünket, és megkaphatjuk azt, amire szükségünk van. Mindenható Úrunk, ne engedd, hogy elszakadjunk tőled. Ne engedd, hogy a mi életünk bizonytalanná váljék, hanem add, hogy mindig te melletted tudjunk élni, most és minden időben. És arra kérünk téged, Urunk, hogy azok, akik talán nincsenek közel hozzád, mert még nem nyitották meg szívüket te előtted, azok ezt megtegyék minél hamarabb. Hogy minden ember ezen a kerek világon láthassa a te szeretetedet, és érezhesse a te kegyelmedet, hogy minden ember ezen a világon tudhassa, hogy az ő élete biztonságban van te nálad, az örök üdvösségben is. Urunk, vigyázz a mi világunkra. Kérünk téged, adj békességet a mi időnkben a földön. Add, hogy megszűnjenek a fegyverek ropogni. Add, hogy ember többé embert ne gyilkoljon. Add, hogy minél hamarabb eljöjjön a te országod, ahol békességben élhetünk a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, áld meg a mi gyülekezetünket. Elsősorban most az ifjú párért könyörgünk, őket áld meg a te szereteteddel és kegyelmeddel, és adj nekik végtelen sok türelmet és szeretetet egymás iránt. Hogy az életük olyan legyen, hogy az tényleg példaértékű legyen sok ember számára. De hálát adunk neked a kicsin gyermekekért, és most egészen konkrétan egy kicsin gyermekért, akit megadtál egy boldog családnak. Köszönjük neked a te ajándékaidat. Add, hogy boldogságban, békességben élhessen, és szülei türelmesen és nagy-nagy szeretetben vezethessék őt te feléd. Áld meg, Urunk, egész gyülekezetünket. Tudod, hogy kinek van fájdalma, kinek öröme. A fájdalomra vigasztalást, az örömre még nagyobb örömöt adjunk. Vezess bennünket önmagadhoz, és add, hogy mindig egy szívvel és egy lélekkel tudjuk vallani. Te vagy a mi teremtő és megváltó Istenünk a Krisztusban. Add, Urunk, hogy ezt valljuk, higgyük és éljük. Az ő nevéért kérünk, a Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.